Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Mózes 4. könyvéből, a 11. fejezetből, az első 15 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Mózes 4. könyvéből, 11. fejezetből, az első 15 verset olvasom. Egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el azt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták, kitart jól bennünket hússal. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriander mag, hasonló az illatos gyantacsepphez. A nép elszélett és úgy szedegette. Kézimalmon megőrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szárt le a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál siránkozik. Akkor igen, fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Hallottuk Istenünk igéjét, áldja meg az ő munkáját a mi szívünkben, gyertek imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, van úgy, hogy elfáradunk, megkeseredik bennünk a mi lelkünk, és szükségünk van arra, hogy lássuk a láthatatlant, szükségünk van arra, hogy túl tudjunk a mindennapi dolgokon látni, amelyek már oly mértékben megterheltek bennünket, hogy minden erőnk elfogyott. Így kérjük most a te lelkedet, hogy az ígéd üzenetén keresztül ébreszd fel bennünk a hitet, a reménységet, még akkor is, hogyha talán reménytelen helyzetben vagyunk. Ha nekünk is szokásunká vált, hogy siránkozzunk sorsunk miatt te előtted. Add meg nekünk, hogy megerősödjön most a hitünk. Akik gondok között, betegségek között, vagy bánatban érkeztek, te erősítsd meg őket, vigasztald meg őket, és szereteteddel, gondviseléseddel emeld fel a mi tekintetünket, hogy valóban lélekben megerősödjünk, hogy valóban lelkünkben megvidámodjunk, és tudjuk tovább folytatni hittel életünk útját. Így kérjük tehát, szent lelkeddel, légy jelen közöttünk. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Mózes 4. könyvében, a 11. fejezetben, az első versben eképpen: egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Foglaljon helyet a gyülekező. Kedves testvérek, hajlamosak vagyunk már az újszövetségi gondolatkörből nézve mindig az Isten kegyelméről és szeretetéről prédikálni és beszélni, és talán kevesebbet beszélünk az Isten ítéleteiről, vagy az Isten szentségéről, vagy az Isten haragjáról. Valljuk be őszintén, hogy mi emberek, mi nem is szeretünk ezzel egyrészt találkozni, másrészt pedig lelkiismeretünkön keresztül talán pontosan ott van bennünk a félelem az Istentől, félelem az Isten haragjától, és minden szenvedések között végül is talán őseink és elődeink is a legjobban attól féltek, hogyha az Isten haragja érinti az ember életét. Mert akkor kicsoda menthet meg bennünket, hogyha az Isten haragszik. Mert egyébként az ember ugye az Istenhez azért megy, hogyha az életében bármilyen segítségre van szüksége, vagy nyomorúságra, vagy bátorításra, vagy erőre, akkor az Istentől kéri azt. A hitének támasza az Isten. És az a paradox helyzet alakul ki, amikor az Istennel szembe helyezkedünk, hogy akkor pont az, akitől kérnék, pont az, akitől reménylenénk a segítséget, ő vele alakul ki a konfliktusunk. És ő vele kerülünk olyan helyzetbe, hogy az ő haragját érezhetjük az életünkön, vagy az eseményekben. Egy ilyen szakaszhoz jutottunk bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra rendelve, és hát nem mentem el e textus mellett, gondolván azt, hogy talán itt időzzünk el, és nézzük meg, hogy milyen üzeneteket tudunk ebből a történetből átemelni a mi mindennapi életünk valóságába. Hát először is az a gondolat, amivel kezdődik az imént felolvasott ige, és amit választottam textusképpen is, hogy az ember siránkozik az ő sorsa felett, és úgymond elégedetlen az Istennel, azt hiszem, hogy ez nem változott több ezer év óta. Tehát ebbe a lelkiségbe és ebbe az elkeseredett állapotba bizony eljut az ember, különböző okoktól fogva. Én úgy gondolom, hogy nem lehet teljesen párhuzamot vonni Izrael népe és az én életem között olyan értelemben, mert itt arról van szó, hogy ugye kihozta Izraelt Isten Egyiptomból, nagy jeleket, nagy csodákat mutatott be, és a szolgaságból hozta ki őket, és az igaz, hogy hosszú úton vezeti őket a sivatagba, de mindig láthatják Isten jelenlétét, nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban, jeleket és csodákat látnak folyamatosan. Tehát egyfajta isteni vezetés alatt látható, érezhető, tapasztalható isteni jelenlétben mozog egy nép a sivatagban. Az igaz, hogy teljes ráutaltságban Istennel. A mi életünknek meg talán pont az a jellemzője, hogy mi nem látjuk ennyire kézzelfoghatóan és tapinthatóan sokszor az Isten jeleit és csodáit. De az nem jelenti azt, hogy nincs. Persze lehetnek az életünkben tapintható jelek és csodák. De úgymond nincs egy Mózesünk. Erre mondaná az új szövetség, de van Krisztusunk, aki persze most nekünk láthatatlan, de lélekben mégis megismerhető valóság az életünkben. Tehát van nekünk is prófétánk. Mint ahogy akkor is volt prófétája a választott népnek, Mózes. De ugye láthatjuk azt, hogy itt azért is különleges ez az isteni harag és ennek megnyilvánulása, mert Istennek olyan fokozott jelenléte van a táborban, hogy azért is jelentkezik az Istentől úgymond ez a tűz azonnal, és úgymond a tábor szélét érinti, felgyullad a tábor. Mert annyira mindennapi szinten és azonnal jelen van az életükbe az Isten valósága, hogy ez így nyilvánul meg. A mi életünkben egyfajta fedettség van. Én nem gondolom azt, hogy minden egyes siránkozásunk vagy elkeseredésünk alkalmával az Isten tüze lecsapna úgymond az égből reák, mert nem így van. Nem így van, hanem Isten nagyon hosszan tűr életünk, és itt is azért láthatjuk, hogy többszöri elégedetlenségek után már azért az Isten is úgymond megbünteti őket, vagy valami fajta visszahatásban részesíti őket. Tehát kényes ez a kérdés, ezt akarom végül is az egész csúcspontra helyezni, az egésznek a csúcspontjába helyezni, hogy az Istennel való kapcsolatunk az ma is lényegében egy lelki kapcsolat. Isten azt hallja, amit a sátradban, amit a sátorban mondanak. Amit a falak mögött akkor mond az ember, vagy amikor hazamegy. Ugye ismerjük azt, amikor az ember hazamegy és mindent elmond, ami az egész nap történt, de úgy elmondja, hogy az megtörtént, vagy legalábbis ő úgy érzi, és kimondja, ami a szívén van. Tehát siránkozás, és mellette pedig az ott a gondviselő Isten, aki kiválasztotta ezt a népet, és bizony hosszú pusztai vándorlásba vezeti, a bőség földje felé, Kánaán felé, és itt van az a két gondolat, hogy elindul a nép, de még sehol nincs bőség, külsivatag van, itt vándorlunk, és ha most jönne egy riporter és oda, és meginterjú volna egy sátorban lakó izraelit, akkor vajon milyen tényfeltáró riportot készítene? Hát elmondaná talán az az emberünk, helyezkedjük bele ebbe a helyzetbe, hogy hát itt van ez a Mózes, kihozott bennünket, igaz, hogy hatalmas csodát is átéltünk, a vörös tenger ketté nyílt, de hát már itt kóborlunk hosszú ideje, hát élelmünk is alig van, valami fajta darab mindig hullik nekünk reggel, amit állandóan gyűjtenünk kell, azt még félre se tudjuk tenni, mert megromlik. És itt van egy Isten, aki kiválasztott bennünket, és nem tudjuk, hogy hová megyünk. És már hosszú ideje, úgymond, a normális tápláléktól is megvont bennünket az Isten, mert nincsen se gyümölcs, se hagyma, se hús nincs. Az egészséges táplálkozásunk is odát. Hogy bírjuk ezt majd végig, hogy végig kell mennünk ezen a sivatagon. Tehát, hogyha megnézzük az embert, aki elégedetlen, még talán mondhatjuk azt, hogy jogosan. Jogosan elégedetlen. És az elégedetlenség egyik csapdája az, hogy van is miért. Ugye nehéz az elégedetlen ember kihozni, hogyha nehéz helyzetbe kerül, mert fel tudja sorolni az okokat, hogy miért vagyok itt. És miért siratom saját sorsomat. Másik oldalról meg viszont azt is láthatjuk az embernél, hogy amikor bőségbe és jó világba kerül, akkor sokszor elbizakodottá válik, minden természetesnek vesz, és nem is foglalkozik vele, hogy milyen jó dolga van, mert természetes, hogy mindenem megvan. Akkor elfelejtkezik hálát adni róla, másik pedig a szükség idején pedig elégedetlenné válik és lázadóba, ezért jó az, hogyha kiegyensúlyozott az életünk, a józan és hálaadó életünk van, ahogy Pál apostol mondja, hogy megtanultam szűkölködni és megtanultam bővölködni és mind a kettőben hálát adni az Istennek, elfogadni a, úgymond a sokat is, vagy a bőséget is, és elfogadni azt, amikor kevesebben van. Így is mondhatnám, táplálj engem hozzám illő eledellel, vedes engem a hozzám illő úton. Úgy tűnik, mintha Isten ezt a népet nem a hozzáillő úton vezetné. Hát eznek a népnek ez nem tetszik. Nem tetszik egyszer, nem tetszik kétszer, de harmadszor se fog tetszeni, és ha tovább olvassuk majd a további fejezeteket, akkor láthatjuk, hogy ez a folyamat még tart. Szedjük össze, hogy mik azok a gondolatok, amik még ebben a történetben benne vannak. Isten naponkénti gondoskodása, ami a manna hullás, ami ez a bizonyos daraszterű növényi magok, amik megjelentek a földön, ezek nem szabadítják fel ezt a népet a tekintetben, hogy megvan a mindennapi kenyerünk. Hát nem haltunk éhen eddig sem. És ezután sem fogunk. Isten jelenléte az, hogy láthatták a felhőoszlopot és tűzoszlopot, nem adott nekik biztonságot, hanem létbizonytalanságban érezték magukat. És a mindennapok gondjai elnyomták az Isten jelenlétének tudatát bennük. Következő az, hogy itt végül is az ember majd hogy nem lelki táplálékot kap, mert a manna, a lelki kenyér, az későbbiekben szimbólumképpen megjelenik, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Egyfajta lelki tápláltatás történik, amikor a mannát gyűjtik. De mégis persze testi módon. De kifejeződik benne, hogy az Istentől kapod azt, amit kapsz. Egy olyan sivatagban, ahol nincs semmi. Ahol nincs semmi. És láthatjuk azt a leírásból, hogy a manna íze olyan volt, mint az olajos sütemény. Amely aztán, ugye kezdetben még lehet, hogy nagyon jó, de jó, ez egy finom íz. És utána pedig unalmas eledellé változik, a változatosság hiánya lép fel, és a lelkileg az emberek közönösek lesznek, és fásultak, és ingerlékenyek, és elégedetlenek lesznek. Ez tanulság a mi életünkben is, hogy mi is ilyenekké válunk. Egy adott dolgon keresztül az egész életünk megmérgeződhet, mint ahogy itt a manna evésén keresztül, ahogy a nép nem tudta lelkiképpen venni ezt az Istentől és elfogadni, úgymond böjtölni, mert egy kicsit böjtöltek a pusztába. De megvolt mindenük. Le kellett volna ugye mondani a dinnyéről, a hagymáról és mindenről, mert most ez nem olyan helyzet. Most nem kérhetünk ki Istentől dinnyét és hagymát, és hogy hújon ránk, úgymond a húsos fazék, mert most mi szeretnénk végre húst tenni. És ekkor jön az, ami nekünk is szokott jönni a jelen rossz helyzetében megszépülő múlt. Bezzeg régen. Hát milyen jó dolgom volt. És megszépült az egyiptomi fogság jelen nehézségei között a múltnak, csak a jó vonatkozásaira emlékezem, hogy bezzeg régen mennyi mindenünk megvolt, és még sokkal jobb volt a sorsunk, mint most. Ha a dinnye, hagyma. És közben azért arról nem emlékeznek meg, hogy Egyiptomban volt korbács is, azért fogságban is voltak, nem volt meg a szabadságuk. De ez a szabadság, ami most van, ez nem jó nekünk. És itt jön az a feszültség, amiben mi is benne beletartozunk, vagy a mi életünkben is ott van, az életem útja, az Istentől úgymond kijelölt út az én számomra, és a kettő, ahogy találkozik, és lehet, hogy átadom az irányítást az Istennek, és az Isten vezet engem egy úton, ami nem feltétlenül mindjárt egy könnyű út. És akkor a kezdődő nehézségek visszafordítják az embert a saját útjára. És azt mondja, nem, hát akkor inkább járok a saját gondolataim és elképzeléseim szerint, mert nehézségekbe ütközöm. És ez úgy gondolom, hogy kísértése az életünknek, mint ahogy akkor is kísértés volt, ott van bennünk az élet ösztön. Az élet ösztön most ebben az esetben azt mondja, hogy nekem már ez így nem jó. Az élet ösztönöm azt mondja, hogy rossz úton haladok. Veszélyeztetve van az én életem, az egészségem, a célom, minden. Holott ugye a hit azt mondaná, hogy nincs veszélyben, Istennel mész, ő tudja, hogy mit csinál, bíz benne, és hagyatkoz rá. Azonban az életösztönöm, vagy az egóm, vagy az énem azt mondja, nem. Rúg föl a vele való szövetséget és kapcsolatot, mert ezt nem lehet így tovább csinálni. És ez egy belső krízis. És ott, ahol megelégedés lehetne, és életöröm abban, ami van, ott siránkozás van, keserűség, harag és indulat. Mert az egyiket testi módon élem meg egy adott szituációt, abszolút. A másikat pedig lelki módon élem meg, és megelégedve azzal, ami van. És a kettő között hihetetlen nagy szakadék van, amit nehezen tudunk áthidalni. A következő gondolat az, hogy a cél elhomályosul. Tehát a jelenlegi szenvedések annyira elveszik a jövőnek a képét, hogy már nincsen célom, hogy miért vállaljam ezt a jelenlegi szenvedést. Az emberek még tudják vállalni a szenvedést, a jelenlegi nyomorúságokat, hátratételeket, akkor ha van miért, ha van egy cél, amiért azt mondom, rendben, ezért én vállalom. A jövő délibábbá válik, és ábrándá a boldog élet, a Kánaán is, túl messze van, mi pedig itt vagyunk, legyen úgy, mint ahogy régen volt, és itt van az, hogy visszafele fejlődik. Akkor az ember is azt mondja, hogy inkább menjünk vissza. Éljünk úgy, mint régen. Következő gondolat pedig az, amikor elégedetlenek vagyunk, akkor meg kell találnunk a bűnbakot. Ki az oka annak, hogy mi idáig jutottunk? Ezt pedig általában nem magunkban találjuk meg. Valami furcsa oknál fogva biztos, hogy nem magunkat kezdjük el okolni, vagy legalábbis sok esetben, hanem valakire mutatunk. És erre szokták azt mondani viccesen, mikor a másikra mutatsz, a többi újad magad felé néz. És ebben sok igazság van, hogy egyrészt az emberek megvannak róla győződve, hogy sorsukért és életükért valaki felelős. És nagyon sok idő az, míg eljutunk, hogy én. Ebben az esetben azért talán logikusnak tűnik, hogy Mózes a felelős. Nem? Hát ő vezet bennünket ilyen úton. Az Istennel ő beszél, mi nem beszélünk vele, őtőle kapjuk az üzeneteket. Tehát ő lesz a bűnbak. Mi a következő? Akit bűnbakká teszek az életemben, tegyük föl, most ebbe az analógiába megyek tovább, az is válságba jut. Mert ráterhelem az életem elromlottságát, az életem keserűségét, és úgymond rá vetítem mindazt a dühöt, azt a haragot és az indulatot, és ő hordozza, mint ebben a táborban Mózes kezdi el hordozni a nép indulatát, haragját, elégedetlenségét és annak a súlyát. És láthatjuk azt, hogy Mózes összeroppan. Pedig egy vezető, nem ma kezdte. Összeroppan egy lelki teher alatt. És az Istennel ő kerül konfliktusba, hogy most elég. Én nem megyek tovább ezzel a néppel, és miért kell nekem úgy vinnem ezt a népet, mint egy édesanyának ölben a gyermekét. Hát nem az én népem, a te néped. Miért jutattál engem ebbe a helyzetbe, hogy most húst kell adnom, és ott van egy nép, akinek Mózes tudja, hogy nem tud húst adni. És ezt a konfliktus helyzetet nem tudja megoldani. Tehát odáig jut a vezető, hogy már ő is lemond az életéről, azt mondja, hogy vedd el az életemet, és kész. Tehát az elkeseredés, és mindaz, amiről itt eddig beszéltünk, az végülis teljesen beteríti és lefedi az egész népet. Vezetőtől kezdve vezetettik. És minden kezd összeomlani. Mi az Istentől jövő megoldást föltehetjük a kérdést? Isten teljesíti a kívánságot. Isten teljesíti a nép kívánságát. Sóvá kívánkozás teljesíti, hogy hús kell nektek, rendben, megkapjátok. Azonban mégis ez a kívánság teljesítés olyan lesz, hogy a vágyakozás temetőjévé is válni fog. Mert oly mértékben teljesíti a kívánságot Isten, hogy a végén a kívánkozó ember azt mondja, hogy na ebből is elég. Mert ez is már sok nekem. Már ezt nem tudom befogadni. Saját kívánságunkat úgy tudja visszaadni az Isten az életünkbe, hogy azt mondjuk, hogy na hát én nem tudtam, hogy mit kértem. Nem tudtam, hogy mi az, amit igazából kértem. A másik megoldás, amit Isten felkínál, pedig Mózes számára kínálja fel, hogy megosztja a terheket. Tehát ne te vidd egyedül, hanem az Isten lelke megosztik a táborban, azokon a vezetőkön, akiket még az Isten kiválaszt, és Isten lelke Mózes mellé rendel még embereket, akik viszik az egész tábor gondját és terheit. Ebből a történetből tehát láthatjuk azt, hogy az emberi kishitűség méltán vívja ki Isten haragját. De még több tanulságot is levonhatunk, és térjünk még erre rá. Az első tanúság, amit szeretnék elmondani, sohasem akarunk keresztül esni azon, amin keresztül kell esnünk ahhoz, hogy azzá váljunk, amivé válni szeretnénk. Nem tudom, érthető, egy kicsit bonyolult. Tehát sohasem akarunk keresztül esni azon, amin keresztül kell esnünk ahhoz, hogy azzá váljunk, amivé válni szeretnénk. Tehát az életben vannak ilyen nehéz helyzetek, hogy keresztül kell rajta esnünk. Azon, amin végül is nem szeretnénk, de mégis szükségszerű, mert különben nem válunk azzá az emberré, akivé válnunk kell. Ez ebben a helyzetben is látható. Isten népének át kell menni az éhezés, úgymond a lemondás időszakán a sivatagban, és nem járhat más úton. Önmagunk szeretete nem kell, hogy elvezessen az Istennel való szembenálláshoz. Ezt az önmagunk szeretetét itt idézőjelbe teszem. Egy elkeseredett ember is szereti önmagát, csak ez a fajta szeretet, ez nem vezeti őt tovább önmagánál. És önmagunk helyes szeretetében azért benne kell lenni a másiknak is a szeretetének, és az Istennel való szeretet kapcsolatnak is. Mert különben csapdává válik. Mert lehet rosszul szeretni önmagunkat. És lehet ugye sajnáltatni magunkat. Vagy legalábbis úgy begyűjteni a szeretetet, az együttérzést. Itt azonban láthatjuk azt, hogy az emberek eljutnak addig a pontig, hogy ki az, aki megtaníthatná őket a szeretetre? Hát Isten. Hát ő elfogadta őket úgy, ahogy vannak. Elfogadta őket, és vezeti őket a pusztába. Isten nem toporzékolt a pusztában, hogy kiket vezetek én. Nem kezdte el kritizálni őket, hanem elkezdte őket vezetni. Persze nehéz úton, az igaz. De Istentől tanulhatnák meg leginkább az elfogadást. A szeretetet. Mert mondhatnám ezt így más szóval, hogy jelen esetben a szeretet az, hogy elfogadok. El tudom fogadni. A számomra rendelt utat, önmagamat is ebben a helyzetben. És el tudom fogadni azt az Istent is, aki vezet. Tehát igazából az Isten haragja azért is jön, mert az Isten elfogadó szeretetét sértik meg. Nem egyszer, nem kétszer. És az ő hordozó gondviselését. Aztán a következő gondolat, hogy magunk kiszolgáltatott helyzetének nem elfogadása, tehát az, hogy igen, itt kiszolgáltatott volt a nép, ezen nem vitatkozhatunk. A magunk kiszolgáltatott helyzetének nem elfogadása tesz bennünket a legkiszolgáltatottabbá. Amikor az ember azt hiszi, hogy na hát én most ezen, most azt változtatni fogok. Hát valahol tudomásul kell vennünk, lehet, hogy nem tetszik, de végső soron az ember nagyon kiszolgáltatott lény. Ha már nincs víz, ha nincs levegő, ha nincs meg az étel, ha nincs meg az egészségem, mindennek ki vagyok szolgáltatva, és sok mindennek kell együtt lenni, ami által én élek. Hát ez a teremtés. Ki vagyok szolgáltatva, igen, és ez engem föllázít, és azt mondom, hogy na már pedig, hát én ne legyek kiszolgáltatva, akkor azt a rendet rúgom föl, amiben belehelyezett az Isten. Mert az igazából nem is kiszolgáltatottság, hanem rend. És enélkül nincs az életemnek igazából célja és alapja. Tehát a kiszolgáltatottságod nem is akkora nagy baj, hogy lázadsz ez ellen. Igazából, ha elfogadod, akkor számodra ez erőt is tud adni, hogyha fölismered azt a helyzetet, amiben vagy, és abban való isteni segítséget, akkor erővé tudod azt átalakítani. Míg ha felrúgod, akkor leszel igazából kiszolgáltatott. Mondván azt, hogy én semmitől sem függök. Én szabad vagyok. Akkor vagy a legkiszolgáltatottabb mindennek. A másik a megbocsátás. Egyszer Mark Twain ezt mondta, megbocsátás az az illat, melyet az ibolya hint, arra a cipősarokra, amely eltapossa őt. Ezzel a képpel élt. Hát most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Isten van az ember cipősarka alatt. Hát amikor elégedetlenek vagyunk vele, akkor tapossuk. Isten pedig Pont az elfogadásával és megbocsátó szeretetével jön, és szabadításával jön az ember felé. Nem méltatlan dolog? Az Istent, úgymond, az embernek a cipősarka alá tenni? Isten feltétel nélküli elfogadó szeretetét, tehát nem lehet átalakítani, viszont ez is benne van a történetben, nem lehet kívánságteljesítő automatává tenni, hogy Istenem, ha szeretsz, ez az a szeretet játszma, amit tesz az ember az Isten, ha szeretsz, akkor teljesítsd minden kívánságomat. A csalódás nem az, amit nekünk okoz az Isten, és ebbe az elkeseredésbe ez is benne van, mert csalódtak, hanem az, amit mi okozunk Istennek. Ez szimbolizálja az Istentől jövő tűz, úgymond a haragnak a szimbóluma. Mert igazából ahhoz mérten, hogy nektek most nincs hús a sivatagban, ahhoz mérten az igazi csalódás nem ez, hanem az, hogy az Isten szeretetét tapossátok folyamatosan, és nem veszitek észre. Isten tehát nem bűntudatot akar adni az ő népének, hanem bűnbocsánatot. De ezért mit kér cserébe? Őt se vádoljuk. Őt se vádoljuk azzal, hogy úgymond megnyomorítja a mi életünket. Mert az elménknek ebből a történetből kimondhatjuk kétfajta állapota van. A szeretet vagy a félelem. Mert itt igazából az emberek féltek. Féltek attól, hogy mi lesz velük. Hogy lehetett volna ezt másképp elmondani az Istennek? Ez egy kérdés. Mert mi is félünk, mi is elkeseredünk, mi is belekerülünk ebbe a spirálba, ebbe a csapdába. Mi is kimondjuk, hogy Urunk, hát miért? Miért bántasz bennünket? Miért jutottunk ide? A sérülékenységünket másképpen is el lehet ismerni. És el lehet mondani az Istennek, Uram, én eszem ezt a mannát, de félek. Nem tudom, hogy jó ez nekem, és elmondom a félelmeimet az Istennek. Vagy amit éppen átélek az életemben, elmondom neki, és őszinte vagyok hozzá. Elmondom az érzéseimet, de nem teszem bűnbakká az Istent. Ugye, megjön a bűnbakkérző, de ez nem a te hibád, mondom az Istennek. De ez nem a te hibád. Itt, amikor siránkozik a nép, és a színfalak mögött mondja a magáét, a végső ok, ugye egyrészt Mózes, a te hibád, meg az Isten, aki nem vezet bennünket jó úton. Ha ki tudja azt mondani az ember az Istennek, hogy nem a te hibád, akkor már más a viszony. Van lehetőség arra, hogy oda vigyem a szívemnek a gondolat, és ki is öntsem a félelmemet. Ha megszabadulok a félelemtől, megszabadulok attól, hogy bűnbakká tegyek másokat, az Istent, és önmagamat oda viszem Isten jelenlétébe, akkor már nem történik meg ez az elkeseredés. Mert az okot kivettem az életemből. Küldetésünk tehát nem az, hogy megváltoztassuk a világot, hogy mindenütt az legyen, amit mi szeretnénk, hanem küldetésünk az, és ezért vezet bennünket sokszor a sivatagba az Isten, vagy nehéz helyzetek, hogy te változz. És ez alatt változol. Amikor nyomás alatt van az élet. Nincsenek külső megoldások, vagyis hát vannak, csak azok nem visznek el bennünket az igazi megoldásokra, hanem belső megoldásokra kell eljutni. Külső megoldás a hús. Isten megadja. Egyél amennyit csak akarsz. Nem egy napig eszel, nem két napig, nem három napig, egy hónapig. Egyfolytában azt a húst fogod enni, amit kértél. És azt ették, míg elegük nem lett. Mert annyit adott az Isten, mert fűrjeket hozott, és azokat hullatott a sivatagba, és annyi volt, hogy beteltek vele. A végső gondolat. Teljesen értelmetlen dolog tehát azért imádkozni, hogy változtassa meg helyzetünket az Isten, jelen esetre vonatkoztatva, hiszen azért kerültünk oda, hogy mi változzunk. Nem tudom érthetően. Néha tényleg eget osromló akarata, ami azért imádkozzunk, most szimbolikus, hogy megváltozzon az a helyzet, amiben vagyunk, és nem változik. És mondjuk Istenem, te nem segítesz. Azért kerültünk oda sokszor. Ezek olyan helyzetek azért nem változnak, mert abban kell nekünk megélnünk az életet. Nekünk kell abban változnunk, nekünk kell abban tanulnunk, azáltal fejlődik az életünk. Tehát nem tudunk változtatni azon, amiért oda kerültünk. És ami éppen pont azért van, hogy mi változzunk. Azért kell imádkozz, hogy te változz meg. És te legyél más. Hogy Istenem, add meg, hogy az én szívem változzon. És a másik gondolat, ezrészt Mózesre is vonatkoztatható, Mózes és a nép viszonyára, és az Istennel való kapcsolatunkra is. Amikor a másik emberrel találkozol, szent találkozás az. Amint bánsz vele, úgy fogsz magaddal is bánni. A másik emberben megtalálhatod, vagy pedig elveszítheted magadat. Ez is látható ebből a történetből. Megtalálhatták volna egymást, Mózes és a nép közös problémájuk volt, de elveszítették egymást, úgymond. Megtalálhatták volna magukat, vagy pedig elveszíted magadat. De az Istennel való kapcsolatban is ugyanez van meg, amikor találkozol az Istennel, szent találkozás az. Elveszítheted magadat, vagy megtalálhatod magadat. Amint bánsz vele, ő is úgy bán veled. Valamilyen szinten tükröt tart eléd az Isten. Azért, hogy láss. És ez az, ami ebben a történetben megtörténik. És úgy gondolom, hogy Jézus Krisztusban az Isten még nagyobb szeretetet ad nekünk, még nagyobb kegyelmet ad, és még inkább megtapasztalhatjuk ezeket az áldásokat az életünkben, de még nagyobb a baj, még nagyobb a nyomorúságunk is, még nagyobb a kétségbeesésünk, hogyha az imént említett okok miatt nem találjuk meg az Istennel való megbékélésünket. És nagyobb az a baj, amikor Krisztusban elégedetlen az életünk. Amikor a Krisztusban válunk olyanná, mint itt az ószövetségi nép, és elégedetlen az Isten vezetésével. Isten adja meg, hogy ezek a gondolatok bennünket segítsenek, és ez a mai történet megóvjon bennünket ettől, és legyen bölcsességünk az Isten szeretetében bízni minden körülmények között. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Keserűségre kívánkozik a mi lelkünk sokszor, mert nem megy jól a mi dolgunk. Életünk és sorsunk felett, Uram, néha úgy állunk meg, hogy nincs reménységünk. Adj ebbe a reménytelenségbe igaz útmutatást, hogy láthassuk naponként a te gondviseléselet és szeretetedet, és nem mondjuk rá azt, hogy mi ez, semmi az egész, és hogy te elfeledkeztél rólunk. Add meg, hogy ne süllyedjen az életünk céltalanságba, s add, hogy ne egymásban keressük a bűnbakot, hanem megláthassuk azt, hogy közös utunk van, minnyájunknak, és egy hajóban evezünk, és a másik emberben megláthatom a te arcodat, és a másik emberben megtalálhatom önmagamat is, megnyerhetem, és el is veszíthetem. Mert amit, ahogy te szeretnéd, hogy mások cselekedjenek veled, te is aképpen cselekedjél velük. Add meg nekünk tehát, hogy most önvizsgálatot tartsunk, és amit a sátrunkban mondunk, azt is eléd hozzuk, talán másképpen, elmondva és feltárva a félelmeinket, bánatunkat, és a sok-sok érzést, ami sokszor csak úgy jön ki, hogy Uram, nem szólok hozzád, vagy nincs meg veled a kapcsolatom, mert annyi mindentől el kellett válnom, annyi minden hátra maradt, annyi minden a múltban van már, és nincs meg a jelenben, elveszítettem, és ezért sokszor visszafele nézünk. Add, hogy a jelenben tudjunk téged keresni, így a gyászolókkal, őrizd meg őket, adj nekik vigasztalást, légy betegeinkkel, gyülekezetünk minden tagjával, hogy valóban a te áldásod képpen fogjuk föl az életet, mindazt, ami történik velünk, és ebből így áldást tudjunk kihozni. Most pedig hallgass meg egyéni könyörgéseinket és imádságainkat. Amen. Most pedig hallgass meg a mi imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.